Kedves hallgatom! A lyukapu és a halkapu után most érkezünk a harmadik kapuhoz, amit említ az írás. Ez a régi kapu. A régi kaput Jójádá, Pászéja fia és Mesullám, Beszórjá fia javítgatták. Ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Nehémiás könyve, 3. rész, 6. vers. Megkérdeztem egyik barátomat, akivel először látogattam Jeruzsálem városába, és láttuk a kapukat. Melyik a régi kapu? Mindegyik réginek tűnik. A régi kapu a kezdet kezdetétől ott van a helyén. Jeremiás könyve 6. részének 16. versében olvasunk üzenetet e kapuval kapcsolatban. Így szól az Úr: álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták: nem megyünk. Olyan korban élünk, amikor az embereket érdekli az újdonság. A legújabb autót szeretnék megvenni, és a legújabb házépítési formát szeretnék alkalmazni. Egy napon egy ember, aki a legújabb ruhastílust kereste, így szólt: megfigyeltem, hogy keskeny hajtókás kabátot viselsz, holott ma már a széles hajtóka a divat. A kabát hajtókája nekem nem sokat számít, de nagyon sokat számít egyeseknek. Otthonomat tekintve valaki ezt mondta: régi házban laksz, ugye? Otthonom már elég régi, és még mindig úgy gondolok rá, mint újra. Azelőtt olyan házban éltem, ami 100 éves volt, de ezen a tájon már réginek számít a mostani házam. Olyan korban élünk, amikor minden radikálisan és rohamosan változik. Azok a körülmények, amelyekben nagyszüleink éltek, egészen eltérőek a mieinktől a házasság tekintetében. Megváltozott az erkölcsiség. Az emberek beszélnek az új erkölcsiségről, de ez olyan régi, mint Noé korában volt. Állandóan kutatnak az emberek valami új után, ami kiábránduláshoz vezet. Sok ember zsákutcába jut ezen az úton, és nem látja meg sohasem életének célját. Jeremiás mondja, hogy nekünk érdeklődnünk kell az ősi ösvények után, mert ezeken megtaláljuk lelkünk nyugalmát. Ahelyett, hogy pszichiáterhez rohannánk, és sokféle új módszert kipróbálnánk, nekünk arra van szükségünk, hogy Jézushoz menjünk, aki így szólt: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Máté evangéliuma 11. rész, 18. verstől a 20. versig. Barátom, Krisztusban nyugalmat találunk. Az emberi szív valami nagyobb után vágyik, mint mechanikai, elektronikus gomnyomogatókor után, amelyben élünk. Nekünk vissza kell mennünk az ősi ösvényekhez. Mellette Uzziél, Harhajá fia javítgatott az ötvösökkel. Nehémiás könyve, 3. rész, 8. vers. Ugye valami szokatlant látsz ebben? A kövek Jeruzsálem falaiban, mint ahogy mondtuk, óriásiak voltak. Súlyuk kibeszélhetetlenül nagy volt. Az ötvösök hozzászoktak, hogy padokon ülve dolgozzanak a kis aranyrögökkel. Nem szoktak hozzá a nagy kövekhez. Jól lehet, ez kemény munka volt nekik, hogy építsék a falakat, mégis vállalták. Isten megjegyzi ezeket, és följegyezteti az ötvösöket is a sorban. Korunkban vannak emberek, akik igazán nagy áldozatot hoznak Istenért, és ez nehéz nekik. Gondoljunk arra, hogy Isten nem feledkezik el róluk. Mellette Hananyá, a kenőcskészítők egyike javítgatott. Helyreállították Jeruzsálemet egészen a széles várfalig. Nehémiás könyve, 3. rész, 8. vers. A kenőcskészítők gyógyszerészek voltak. Ők gyártották a pirulákat. Nem készítettek nagyobb pirulákat, mint amiket el lehetett nyelni. Mégis dolgoztak ezekkel a nagy kövekkel. Ezek az emberek valóban kőgörgetők voltak. Isten megfigyelte őket, és följegyeztette munkájukat igéjében. Szeretek olyanokat látni ma, akik igazán aláhajtják nyakukat az igának, akik sóhajtoznak és nyögnek az Úr munkájában, és igazán tesznek érte valamit. Ismerek több lelkipásztort, Isten embereit, akik szinte megölik magukat az Úr munkájában. Volt egy csodálatos barátom, aki szívrohamban halt meg. Isten embere volt, és ténylegesen megölte magát az Úr munkájában. Tudok másokról is, akik ugyanezt csinálják. Ezt mondtam egy lelkipásztornak. Ide figyelj, testvér! Tudok valamit arról, amin most átmész. Agyon dolgozod magad. Túl sokat teszel. Lassíts le! Barátom, ha jó lelkipásztorod van, aki túl keményen dolgozik, menj oda hozzá, és öleld át, és mondd neki, hogy imádkozol érte. Ő lehet az egyik ezüstműves vagy kenőcskészítő. Mondd neki, hogy ne dolgozza agyon magát. Isten embereire szükség van ebben a korban. Mellette Sallum, Hallóhés fia, Jeruzsálem másik félkerületének a vezetője javítgatott a leányaival együtt. Nehémiás könyve, 3. rész, 12. vers. Ezt is meg kell figyelnünk. Manapság nagyon hangoztatják a női felszabadítást, és Jeruzsálemben is megvolt Nehémiás korában. Ezek a lányok ezt mondták. Kimegyünk, és segítünk Jeruzsálem falainak építésében. A férfiak csinálják, mi is tenni akarjuk. Nyilvánvalóan Sallum, Hallóhés fia nem dicsekedhetett egyetlen fiúval sem, ezért lányai mentek dolgozni, hogy segítsék Jeruzsálem falainak építését. Isten felfigyelt rájuk, és följegyeztette munkájukat. A völgykaput Hánún és Zánóaknak a lakói javítgatták. Ők építették fel azt, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A várfalból is javítgattak 1000 könyöknyit a szemét kapuig. Nehémiás könyve, 3. rész, 13. vers. A völgykapun lehetett kijutni Jeruzsálemből a völgybe. Az bármelyik oldalán lehetett a városnak, mert le kellett menni a völgybe ahhoz, hogy valaki elhagyja Jeruzsálemet. Ezen a kapun sokunknak át kellene mennünk. Amikor erre a kapura gondolok, akkor a halál árnyékának völgye jut eszembe. Valamennyien abban a völgyben járunk. Dávid beszélt róla a 23. Zsoltárban. Amint valaki végigmegy azon a völgyön, akkor azt egyre szűkebbnek látja, és végül átmegy a völgy végét jelző kapun. Ez a kapu gyakorlati vonatkozású nekünk is. Ez az alázatosság és a megalázkodás kapuja. Isten olykor átvezet minket próbákon és nehézségeken, hogy megtanítson valamilyen leckét. Azt olvassuk, hogy a hit bennünk más és más erényeket fejleszt ki, és az egyik ilyen erény az alázatosság. A Kolosséi levélben ezt szelíd léleknek fordítják. Ezt nem gyakorolhatjuk saját erőnkből. Azt mondják, hogy egy skóciai lelkipásztor még diák korában az élen járt az osztályban. Egyszer meghívták prédikálni egy bizonyos gyülekezetbe, kiváló tudományos eredményei alapján. Mivel kiváló tanuló volt, nagy büszkeséggel lépett a szószékre. Amikor ott állt a gyülekezet előtt, hogy prédikáljon, zavarba jutott. Rájött, hogy könnyű egy prédikációt papírra vetni a dolgozó szobájában, de fölállni és elmondani, az egy másik történet. Megrémült. Elfelejtett mindent, amit tudott. A prédikáció végén nagy szégyennel és megalázottan szállt le a szószékről. Egy kis skót asszony figyelte minden mozgását, és találkozott vele, amint ment lefelé a szószékről. Ezt mondta: fiatal ember, ha úgy ment volna föl a szószékre, ahogy lejött, akkor úgy jött volna le onnan, ahogy fölment. Isten bevezet minket az alázatosság iskolájába. Az alázatosság a lélek gyümölcse. A völgykapun sokunknak át kell mennünk. A szemétkaput Malkíjá, Rékáb fia, Bét-Hakkerem kerületének a vezetője javítgatta. Ő építette föl azt, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Nehémiás könyve, 3. rész, 14. vers. Ez fontos kapu a város egészsége érdekében, de nem sokat beszélnek róla. Ma a szemétkapu vezet Jeruzsálemben a Sirató falhoz, de Nehémiás korában az a Sion hegyének délnyugati sarkán helyezkedett el. A szemétkapun vitték ki a szemetet, és távolították el a városból. A 2. korintusi levél 7. részének 1. versében Pál ezt mondja: mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Pál foglalkozott ezzel a témával, amikor a keresztény életről írt még sok más helyen is. Föl kell ismernünk, hogy meg kell vallanunk bűneinket Istennek. Az őszinte bűnvallás az az eszköz, amely eltávolítja belőlünk a szemetet. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János 1. levele, 1. rész, 9. vers. A forráskaput Sallun, Kolhóze fia, Micpá kerületének a vezetője javítgatta. Ő építette föl azt, ő tetőzte be, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A Selak tónál levő várfalat is kijavította, a király kertjénél, a Dávid városából lefelé vezető lépcsőzetig. Nehémiás könyve, 3. rész, 15. vers. Úgy vélem, hogy a forráskapu utal az Úr Jézus szavaira, amit mondott a kútnál levő asszonynak. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. János evangéliuma, 4. rész, 14. vers. A sátoros ünnepen Krisztus felállt és így szólt: aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. János evangéliuma, 7. rész, 38. vers. A következő versben János megmagyarázza nyilatkozatát. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. János evangéliuma, 7. rész, 39. vers. A római levél 8. részének 9. versében Pál ezt írja: ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. A forrás kapu tehát arra a tényre tanít, hogy minden hívőben Isten lelke lakik, és szükséges beteljesednie lélekkel. Amikor a hívő megtelik lélekkel, akkor nem csak kút, hanem élővíz forrása, amiből áldás buzog másoknak. Valamennyiünknek mások áldásává kell lennünk ebben a mai időben. Amint olvassuk tovább ezt a fejezetet, a 7. kapuhoz érkezünk. És a templomszolgák, akik a várhegyen laktak, a vízi kapuval szemben a kelet felé eső részt javítgatták a kiugró toronyig. Nehémiás könyve, 3. rész, 26. vers. A vízi kapunát vitték be a vizet a városba. Egy vízvezeték szállított vizet a városba, de nem eleget. A többit a vízi kapun át vitték be. Mit üzen nekünk ez a kapu? Azt hiszem, ez Isten igéjét szimbolizálja. Amikor egy kicsit tovább jutunk ebben a könyvben, meglátjuk, hogy itt Esdrás szószéket állított fel. Amikor Esdrás fölépítette a szószéket a vízi kapunál, olvasott az igéből. A kiválasztott hely szimbolikus, nem véletlen. Az új szövetség világossá teszi, amikor beszél arról, hogy az ige által megmosódunk. Az Úr Jézus Krisztus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. János evangéliuma, 15. rész, 3. vers. A János evangéliuma 17. részének 17. versében említett imádságában az Úr így szólt. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. A vízi kapu Isten igéjét ábrázolja. Az ige vizével tisztulunk meg. E kapun át igyekszünk terjeszteni az igét. Mindnyájunknak szükségünk van vízhordó fiúkra, hogy segítsék eljuttatni a vizet a szomjazóknak. A zsoltáros föltett egy kérdést. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Hogyan is tisztul meg? Ha figyel Isten igéjére. 119. Zsoltár, 9. vers. A vízi kapuval kapcsolatban az az érdekes, hogy azt nem javították meg. Amikor a többi kaput és a falakat ledöntötték, a vízi kapu nyilvánvalóan érintetlen maradt. Ez szokatlan volt. Nem volt szükség semmilyen javításra. Mondd-e neked ez valamit? Isten igéje, barátom, nem igényel javítást. Az érintetlen. Sokan vannak ma, akik próbálják bizonyítani, hogy a Biblia Isten igéje. Olyanok is vannak, akik próbálják bizonyítani, hogy a Biblia nem Isten igéje. Szolgálatom a kezdetben hitvédő szolgálat volt. Próbáltam bizonyítani, hogy a Biblia Isten igéje. Megtanultam azonban, hogy nincs szükségem annak bizonyítására. Csak tovább kell adnom, és Isten lelke gondoskodik róla. Már határozott és végleges következtetése jutottam, hogy a Biblia valóban Isten igéje. Ezt nem csak gondolom, hanem tudom is. Tudom, hogy mit tehet érted ebben a korban. Ezért nincs szükség az én gyenge támogatásomra. A Biblia törődik magával. Amikor lelkipásztor lettem, egyik lelkipásztor társam ezt mondta nekem egy napon. Nem kell védelmezned Isten igéjét. Az megvédi önmagát. Az olyan, mint az oroszlán az udvaron levő ketrezben. Nem kell őröket állítanod az oroszlán mellé, hogy vigyázzanak rá, és védjék a környéki állatoktól. Csak nyisd ki az ajtót, és az oroszlán megvédi magát. Majd gondoskodik az őt esetleg megtámadó állatok előzéséről is. Isten igéje éppen ilyen ebben a korban. Továbbítanunk kell. Nem kell rajta javítani, bizonyára nem a mi gyenge módszereinkkel. Az Úr csak azt kéri tőlünk, hogy adjuk tovább. A lovak kapuján túl a papok javítgattak, mindenki a saját házával szemben. Nehémiás könyve, 3. rész, 28. vers. A lovakat a háborúban használták. Zakariás könyve első részének 8. verse beszél egy vörös lovon ülő lovasról. Mögötte voltak vörös, tarka és fehér lovak. A Jelenések könyve 6. részének 4. verse ezt mondja. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Ezek szimbolikus lovak, és a háborúhoz tartoznak. Az Úr Jézus egy kis szamáron vonul be Jeruzsálembe. Nem a gyengeség jele volt ez a bevonulás, mert a szamáron a királyok lovagoltak. Abban a korban nem alázatos kis állatnak tekintették a szamarat. Az emberek csak a háborús időben lovagoltak lóháton. A ló a háború szimbóluma volt. Itt a lovak kapuja beszél a hívők katonai szolgálatáról ebben az időben. Az Efézusi levél 2. részének 6. versében Pál azt mondja, hogy Isten vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Ez a nagy igazság a könyv első részében található. A 2. részében ezt olvassuk, kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Efézusi levél, 4. rész, 1. vers. Fejünk a mennyeiekkel törődik, de lábunk itt a földön jár. Imádkozzunk! Édesatyám, add, hogy lélekben és igazságban imádjalak, és igyekezzem vállalni mindazt a munkát és szolgálatot, amit rám bízol ebben a mai időben, ezen a bűnös világon, hogy hozzád vezessem a megtéretleneket, és ők is eljussanak az igazság megismeréséhez. Ámen.